mikrofon próba volt, mert ez a buta magnó nem veszi fel az elejét semminek. Remélem most már fölveszi. Szervusz Gerzson, szervusz Áron, szervusz Kálmán, kár, hogy te még nem érted. Mesélek most nektek az unokatestvéreitekről. Kezdem Kristóffal, és elmesélem, hogy mit tud, mert Gerzson ugyan ügyesen elmesélte, hogy mit tud már az Áron, s mit tud a Kálmán. Először is nagyszerűen tud pörgetni mindenféle kerek dolgot, lábasfedőt, karikákat, dobozokat, nagyon viccesen, ügyesen pörget, néha kettőt-hármat egyszerre, és mint a varázsló úgy áll középen, és nagyon büszkén nézi, hogy hogy pörögnek. Aztán ügyesen mászik a játszótéri mászókára, és mikor ereszkedik lefelé, akkor mielőtt rátenni a lábát egy lépcsőfokra, vagy létrafokra, azt mondogatja, nézd, hova teszed a lábad, nézd, hova teszed a lábad, de azért igazából nem nagyon nézi, ha nem vigyáznék, lepottyanna. Nagyon jól tud tornyát építeni, így mondja, hogy tornyát, pedig úgy kellene mondani, tornyot. A Legóból építi a tornyákat, és akkor büszkén mutogatja, eljön értem, akárhol vagyok, megfogja a kezem, oda vezet, és megmutatja, hogy mit épített. És nagyon szépen énekel, azt majd később, ha ide érkezik, be is fogja mutatni. Most egyelőre otthon van és alszik. Még nem tanította meg senki arra, hogy bilibe vagy vécébe kell pisilni vagy kakilni. Tud ugyan a vécébe pisilni, de ő maga nem szól előre. Hanem ha odaállítja az ember, vagy ráülteti a vécére, akkor pisil. Csak egy nagy baj van, állandóan válogat, mert nálunk a fürdőszobában kék vécé van, de van egy külön vécé, ahonnek piros az ülése. Neki hol a kékkel, hol a piros, mindig másik, mint ahova vitte az ember. Most már elég ügyesen beszél, még persze nem olyan sokat, mint az Áron tavaly, mikor mi ott voltunk, de azért sok mindent mond. Tegnap bent voltunk vele a belvárosban, a Váci utcában, ahol nem járnak autók, mert vásárolni akartunk valamit Panka születésnapjára. Ott volt Panka, nagyapa, meg én. Na meg Kristóf. Nagyapa vigyázott Kristófra, amíg mi Pankával bementünk az üzletekbe. Kristóf meg az alatt fölmászott a kirakatokhoz, ugrált a járdán, ide-oda futkosott, jól mulatott. Minden kirakatban talált valami cicát, vagy babát, vagy rajzot, autórajzot, vagy valami érdekeset. De aztán a végére nagyon elfáradt, s már csak azt mondogatta, hogy fehér autóval haza, mert a mi kis autónk az fehér. Most meg a Mányi gyerekekről mesélek. Tani már nagyon nagy fiú, minden nap sokáig szereli a bicikliét, aztán ha jól megszerelte, akkor elmegy biciklizni, és a Marci kutya szalad utána. Gergő az nagyon nagy csibész. Rengeteg barátja van, lehet, hogy azért, mert azok is olyan csibészek. Azok itt jönnek, mennek, játszanak, várat építenek, kutat csináltak a kertben rettenetes nagy pancsolással. Azoknak mindig van valami nagy szórakozásuk. Bence az mostanában nagyon nagy fiús lett, azt hiszem valahogy úgy, mint a Gerzson, gondolom. Hát idősebb is egy picit Gerzsonnál, még ő se jár iskolába, illetve nem rendes iskolába, csak óvodába. És nagyon szereti a meséket, mindig királyfinak gondolja magát, és nagyon gyakran jön hozzánk is, hogy meséljek neki a piros repülőgépről, vagy a babáról, vagy valami más mesét. Dorka aznak örökké jár a szája, az mindig nagyon sokat magyaráz, mindig örül minden vendégnek, meg mindenkinek. Nagyon vidám kislány, és nem szereti, ha azt mondják neki, hogy kövér, pedig az igazság az, hogy egy kicsit dundi. A másik két unokatestvéretekről, Dorkáról, meg Veráról, majd a Magdi nagymama mesél nektek, hiszen ő az ő nagymamájuk is. Ma, tal, ma, tal, ma, tal. De énekel kell.
Apti.
Egészségedre.
Apti.
Egészségedre.
Apti.
Egészségedre.
Apti. Ato. Itta ato.
Hát ez volt a Kristóf. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy közben egyszerre váratlanul bemutatkozott. Azt mondta, hogy Dajas Kristóf. Így mondja ki a nevét. Igazából ő azért jobban énekel, mint ahogy most a szalagra énekelt. Kicsit álmos volt, úgy látszik. Már sokszor meghallgattuk a Magnó szalagot, amit küldtetek. Áron nagyon szépen énekelte az Esik az esőt, de vajon más dalt is tud? Vagy kíváncsi vagyok, hogy tudsz-e mást is énekelni. Margó is sokat mesélt rólatok, és nagyon örültünk neki, hogy Gerzson és Áron milyen ügyes volt, hogy segített a mamának reggelit csinált, amíg a Péter nem volt otthon. Látszik, hogy jó fiúk vagytok. A fűrész pengék már megvannak, remélem, hogy Margó elviszi őket nektek.
Az a mi zokni kutyánk nagyon ritkán ugat. De ha ugat, pontosan lehet tudni, hogy mit akar. Először is van a köszönés ugatás, hogyha jön valaki, akit ő szeret. Rettenetesen zajos. Kristóf úgy pislog, még be se lépett a lakásba, már a kertben kezd pislogni, mert tudja, hogy mindjárt jön az a nagy-nagy csaholás. Aztán van egy másik hang, az olyan panaszkodós, ahogy a kutya barátai gazdájának köszön az utcán. Mindenki ismeri a környéken, mert ez olyan szokatlan, hogy odaszalad a kutyák gazdáihoz, és azoknak szép udvariasan köszön. Aztán van egy olyan hangja, amikor ha este kicsukjuk a kertbe, és vissza szeretne jönni, jelentkezik. Az olyan vonítós, ilyesmi. De a legmulatságosabb az, amit úgy hívunk, hogy cipőtánc. Ha látja, hogy cipőt veszünk, és azt reméli, hogy elvisszük sétálni, akkor elkezd körbe futkosni, mint a bolond, ugrál a lábunk körül, és ugat hozzá.
Lágnál szépen, na, na, lágnál szépen. Most szabad lágnálni. Hát az okni is viselkedett, mint a gyerekek. Most pont nem volt hajlandó ugatni, pedig be akartuk mutatni a cipőtánc hangjait. Az ugatásban Bence is segített neki. Na, én ezzel végeztem, kedves gyerekek. Szerbusztok, minden jót kíván nagyapa.
Margó visz nektek néhány ajándékot, amit mi küldünk. A pengéket a fűrészhez. Gerzsonnak, Áronnak egy zongorázós könyvet, Kálmánnak ruhákat, és ha még elfér a Margó kofferjébe, akkor közösen mindegyiknek visz egy Péterről és Farkasról szóló lemezt meg könyvet. Azon kívül a Marcsi néni küld nektek állathangokat. Az is lemezen van. Szervusztok, viszontlátásra!
Egy, kettő, három, négy.
Szervusztok, gyerekek, ez a felnőtt oldal. Először is nektek még meg se köszöntük a fényképeket meg a magnót, csak a gyerekeknek, pedig rettentően örültünk neki, és borzasztóan tetszett. Hihetetlen, hogy Gerzsó micsoda nagy kamasz lett. Áron, hogy megváltozott, a sok hajvágástól milyen szép lett a haja, és Kálmánka pedig, hát meg se ismerjük, persze. Pruzsa, írtó csini vagy, nagyon jól áll a barna ruha, nagyon fes vagy, és nagyon örültem a 32 fogas mosolygó tortásképnek.
Csupa jó hírt hallottunk a Pruzsa magnós levelében is, meg amit aztán Péter írt a Janinak. Remélem, hogy sikerülnek a dolgok, és szép nyaratok lesz. Kíváncsi vagyok, hogy hogy lehet majd összeegyeztetni a Fuzsa esetleges állásával a Péter nyári munkáját. De ez a grant, azt hiszem, ez nagyszerű dolog, ennek nagyon örültünk. A Fuzsa New York-i kirándulásáról már hallottunk, az nem volt új dolog, de annak is nagyon örülünk, hogy jól sikerült. Mi is rengeteget kulturálódunk mostanában, folyton járunk színházba, meg hangversenyre, meg persze kiállításokra is. A legnagyobb szenzáció, amit láttunk, most van a Nemzeti Galériában, a Mátyás király és a Magyar reneszánsz című kiállítás, amit előzőleg Ausztriában, Schallaburgban mutattak be, és hát a lehető leggazdagabb anyag, amit valaha is összeszedtek erről a periódusról, csomó Korvina, könyv van kiállítva, amit a világ minden tájáról küldtek, meg az Eszterházi gyűjtemény kincsei, meg minden. Hát mindezt összevetve, hát a szakértők persze nagyon lelkesednek, meg a művészettörténészek, de az ember úgy végignézi, úgy elszomorodik, hogy nem csak az, hogy nagyon kevés maradt meg, hanem hogy ami megmaradt, abból is az látszik, hogy azért elég barbárok voltunk még abban az időben, mert majdnem mindent külföldön csináltak, még a korvinákat is mind olaszok festették. Ebben a pillanatban szólt a csengő, és vendég érkezett.
Ja, én vagyok a vendég, Jani vagyok, mert egy levelet hoztam a Péternek, ami valahogy el fog hozzá kerülni. Most nyilván valamit mesélnem kéne. Hát a Magdi beteg, azért hoztam én el a levelet, de hát nagyon reménykedünk, hogy az elutazásig minden rendbe jön. Akkor influenzásig. Na hát akkor csak egy sztorit mesélek a Dorkáról, ami az egyik tanárnője nagyon imádja a Dorkát, és elmesélte, hogy a legutóbbi eset, amikor földre ült tőle, az az volt, hogy egy kislány az iskolában napos volt, és magának töltötte ki a legtöbb ivólét, és ezért leszitták, és másnap erről beszéltek, és a Dorka mondta a tanárnénőnek, hogy hát nem kellett volna kiabálni vele, úgy kiabáltál vele. És erre mondta a tanárnő, miért, mit kellett volna csinálni? Hát szépen meg kellett volna beszélni, mondta a Dorka. A tanárnő elgondolkozott, és megkérdezte, miért a gyerekekre hat az, hogyha megbeszéljük vele a dolgokat? Dorka gondolkozott, azt mondta, nem hat, de a kiabálás se hat. Na hát, én már megyek vissza a Magdihoz, sziasztok.
Másik szenzációs kiállítás a Szász Endré, ami izgalomba tartja a várost. Ez a Szász Endré, nem tudom, emlékeztek-e rá, Kókler és Gitsőr, aki kiment Kanadába, egy ideig ottan sztárt játszott, de aztán lassan megunták a képeit, és visszajött Magyarországra, a Hollóházi kerámia gyárba állt be, és porcelán tányérokat, meg készleteket fest, tele ilyen kicsit olyan középkorias jellegű arcképekkel, angyalokkal, meg csavargókkal, meg zöldségekből összerakott fejekkel, meg ilyesmikkel, ami mind iszonyatosan ízléstelen és nagyon-nagyon drága, és az emberek úgy veszik, mint a cukrot. Egy teás készlet 20.000 forint, szóval 500 dollár, és de volt olyan fali képe, amit 80 meg 90 ezer forintért árultak, és azonnal elvitték. A kiállítás eredménye az első hét után 6,5 millió forint volt. Na, ez ennyi a kiállításokról, mostan a moziról anya számol be.
Ez nem igazi mozi, de mostanában állandóan Gödöllőre járunk kulturálódni. Ott hirdettek egy filmet és vitát, Leleplezés volt a címe, és arról szólt, amiről egyébként az újságok is írtak annak idején, de a Balázs Béla Stúdió egy szenzációs filmet csinált belőle, hogy a dombovárói lánggépgyár munkásai kommunista szombatot tartottak, és az ott termelt értékből kaptak vissza pénzt, hogy a frissen parkosított gyár udvarukban, illetve gyáruk előtt felállítsanak egy szobrot. Erre a munkások egy vidéki, fiatal és autodidakta szobrásztól rendeltek szobrot, aki fából csinált egy körülbelül embernagyságú tömzsi, olyan primitív művészekhez, ilyen naiv művészeknél szokásos, tulajdonképpen egészen kedves, nem nagy remek művet, de egy egész jó munkásszobrot. És azt föl is állították az udvaron, nagyon szerették, Jancsinak hívták, és nagyon büszkék voltak rá, hogy a parkot is, meg a szobrot is ők csinálták. Mindaddig, amíg föl nem fedezte valami újságíró, és az egy dörgedelmet írt a kerti törpéről, és arról, hogy lehet lektorátus nélkül fölállítani, zsűrizés nélkül fölállítani egy szobrot. Most a filmesek nagyon ügyesen megszólaltatták a pártitkárt, aki kis nippek és horgolt dekkerlik közt elmesélte, hogy az ízlés, közízlést formálni kell. A munkásokat, akik elmondták, hogy ők maguk szerezték ezt a szobrot és szerették, nagyon helytelenítik, hogy elvették tőlük. A szobrászt, aki egyszerűen, de nagyon rokonszenvesen beszélt, elmentek a munkások, hogy 30 tagú delegáció szállt ki, zsűri, és bírálta ezt a szobrot. Végül is úgy döntöttek, hogy a szobor nem maradhat ott, mert ezt mások is látják, nem csak a munkások. Rontja a közízlést, be kell rakni egy fészerbe, és helyette, hogy a munkásokat megvigasztalják, 250 000 forintért államköltségen rendeltek nekik egy iszonyú rossz szobrásznál egy elmondhatatlan pocsék szobrot, óriási nagyot, és azt ünnepélyesen föl is állították.
Szóval így szoktunk a közművelődésünk állapotain búslakodni. A másik ilyen búslakodási alkalom volt a minden évben, tudjátok, ilyenkor szokták, április 4-ére szokták a díjakat kiosztani, a Kossuth állami, Munkácsi, Rózsa Ferenc, mit tudom én milyen díjakat. És hát ez megint szörnyűség volt, hogy kik kaptak, mifélék. Igaz, hogy azért volt némi öröm is, mert például kapott az Asser Tamás, aki hát eddig olyan ellenzékinek számított. Mondta is állítólag, hogy na látszik, hogy öregszem, mert most már nem az én rendezéseimet tiltják be, hanem egy másikét, és én nekem meg díjat adnak. Egy ilyen gödöllői kirándulásnak köszönhetjük egyébként, hogy nagyszerű új sztereó rádiónk van. Tudnék, a kitűnő erősítőnk, ez eddig csak a lemezjátszót szolgálta, és már gyakran mondták a szakértők, hogy ez csodálatos erősítőhöz kéne egy rádió is, de hát az ilyen rádiók, ilyen úgynevezett túnerek, borzasztó drágán kaphatók csak, és volt régen egy olcsó lengyel gyártmány, ami nagyon kitűnő, de nem lehet már kapni. És Gödöllőn az üzlet előtt anyának eszébe jutott, nézzük meg, hogy hát, hogyha van. És tényleg volt, egyetlen egy még volt, úgyhogy azt megvettük, és most hát itten sztereóba szól a zene, hogyha sztereó adás van, ez csak az ultrarövid hullámon szokott lenni, de nagyon szép. A húsvétra vártunk egy székely embert, de nem jött meg, nem tudom miért. Azok az ismerőseink, akiknél koront fölött Pálpatakon voltunk, ahol én diákkoromban ösztöndíjas voltam, erről írtunk, vagy talán meséltünk is annak idején, azok írtak, hogy egy rokonuk jönne, de úgy látszik, nem kapta meg az útlevelet. Általában ez most ott az a szokás, hogy nem szoktak Magyarországra útlevelet kapni az emberek, és hát nagy elkeseredés van ott is, meg itt is. Nagyon foglalkoztatja ez a népet. Már majdnem ilyen az a második világháború előtti hangulat kezd kialakulni. Megjelent például Romániában egy könyv Erdélyről, egy Lakranjan nevű erdélyi születésű embertől, amiben hát kifejti többek között, hogy a magyarok azok csak rablók voltak, és betörtek oda, és igazában ugye a románok civilizálták a magyarokat is, mert hiszen azok mindig is letelepedett és keresztény emberek voltak, meg ilyesmiket. Szóval egy förmedvény, ami hát először fordult elő, hogy erre nálunk válaszoltak, és megjelent egy ellenkönyv. De közben Romániában állítólag valami 30 magyar értelmiségit letartóztattak, bezártak, megvertek, aztán egy részüket kiengedték, de vannak, akik még mindig ülnek. Aztán elutazott Bukarestbe, még ezt megelőzően egyébként az Acél, a miniszterelnök helyettesünk, de hát az értesülések szerint nagyon ügyetlenül volt ez megszervezve, mert fogadta őt a Ceausescu is, és hogyha egyszer a Ceausescu valakit fogad, arról már arról már csak ilyen ünnepélyes kommunikéket lehet kiadni, tehát semmilyen kommunikében nem derült ki, hogy ők valamin vitatkoztak, vagy valamiről tárgyaltak volna, tehát az erdélyi magyaroknak csak az volt az érzésük, hogy jött Magyarországról valaki, és összecsókolózott a Ceausescu-val, ők pedig el vannak felejtve. Hát ennyi az erdélyi probléma. Amikor mindig van ropogás, meg kikapcsolom, meg bekapcsolom a magnót, mikor megnézem, hogy mi is az, amiről még akartam mesélni, hát még az talán érdekes lehet, hogy most itt állati nagy ilyen vállalkozási láz van. Hát ez, erről talán ti is olvastatok, mert ezt a, ha nem tudom mennyire olvastok olyan sajtót, ami Európával is foglalkozik, de hát tele van az egész nyugati sajtó meg rádió azzal, hogy Magyarországon milyen vállalkozó szellem van, és alakulnak a kisvállalatok, és nagyobb szabadságot kaptak a nagyvállalatok, meg minden persze, ahogy nálunk lenni szokott, itt is egy csomó túlzás van, úgyhogy azt hiszem egy idő múlva majd ez a sok kis kereskedő, meg intézmény, meg műhely, meg társaság nagy része csődbe fog menni, de hát egyelőre ez nagyon mulatságos. Nézni például a hirdetéseket ebben a HVG című labban, ahol én is dolgozom, hogy mik alakulnak. Azt szokták csinálni, hogy egy munkahelyen összeállnak egy páran, és akkor joguk van nekik, engedélyt kapnak a munkahelyüktől, hogy egy munkaidő utáni vállalkozást csináljanak, és még azt is szabad nekik, hogy ugyanabban a szakmában, amiben a munkahelyük van. Úgyhogy például egy könyvkiadó dolgozói csináltak egy olyan vállalatot, amelyik a magánkönyvkiadást intézi, mert most már azt is lehet. Tehát én ki akarok adni egy könyvet, elmegyek a könyvkiadóhoz, az azt mondja, hogy nagyon keveset fizetek, és 3 év múlva fog megjelenni esetleg, de még először egy fél évig tart, amíg eldönti, hogy hajlandó-e megjelentetni azt a könyvet. Elmegyek ehhez a társasághoz, ezek állítólag 2-3 hónap alatt kihozzák a könyvet, mert ők a igazi munkahelyükről, ők tudják, hogy ki az, akit meg kell vesztegetni, kinek kell egy üveg konyakot vinni, kinek kell 500 forintot dugni azért, hogy a dolog gyorsan menjen. Ezt a, mint a könyvkiadó dolgozói nem csinálhatják meg, tehát a könyvkiadónak a könyvei azok hónapokig, esetleg évekig húzódnak, de így aztán el tudják intézni. Hát szóval így néz ki ez, sajnos nagyon sok ilyen vállalkozás. De hát van nagyon sok elegáns, szép új butik, meg üzlet, meg élelmiszer, meg zöldségkereskedés, meg ilyesmi. Még a Schustereknél, Szabóknál ilyesmilyen még nem lehet észrevenni, de hát állítólag majd az is fel fog lendülni.
Ilyesmiről biztos majd Margó is mesél nektek. Margó egyébként nagyon aranyos, és nagyon jó volt együtt lenni vele, meg hallani rólatok. Voltunk színházban, biztos azt is elmondja, a Katona József Színházban a Budapest Orfeumot láttuk. Ezt 3 színész adja elő, 2 férfi és egy nő. Régi orfeumi és kabaré műsorokból 1907-től háború utánig válogattak össze egy ügyes műsort, és nagyon jól adják elő, hogy a humor, az irónia és a dráma keveredését jól érzékeltessék. Azt hiszem Margóéknak is tetszett, nekünk minden esetben. Kisdeák Péternek most lesz az akadémián a csodája? Védése. Disszertáció védése. A disszertáció címét beolvasom. Relaxáló környezetű ponthibák ménívújnak számítása ciklikus cluster modellel CNDO per S per C közelítésben, különös tekintettel az oxigén vakanciára SIO2-ban. Ez a kandidátus értekezésének a címe. A fehérvári diákéknál az az újság, hogy a Péter anyósa és az ő lakásukat elcserélik egy nagyobb lakásra, úgyhogy végre öregkorukban nem kis nehézségek közt, de kényelmesebben fognak lakni. Igaz, hogy összeköltözve az anyossal, ami nem lesz mindig könnyű. Napokban látogatóban voltunk apával a Cserépfalviéknál, akinek nem régen jelent meg a könyve, az önéletrajza 1945-ig. Nagyon érdekes volt, barátsága József Attilával, a híres Cserépfalvi kiadó és könyvesboltnak a története. Neki ilyen francia könyvesbolttal indult, a Váci utcában volt a bolt, francia folyóiratokat és könyveket hozatott be, pár nap alatt érkeztek ide rendelésre, és ilyen francia kultúrájú értelmiségieknek volt ez a találkozó helye. Azon kívül ő adta ki az első népi írókat. Ennek ellenére 49-ben az államosításkor az egész irattárát, levéltárát és a megjelent könyveit bezúzták, és ő aztán csak nagyon nehezen került vissza a könyvkiadáshoz. Most írja a második felét az életrajzának, a 45 után itt, persze nagyon nagy nehézségek között. De történész is, meg irodalomtörténész is jár hozzá, már elég öreg a Cserépfalvi, de nagyon friss eszű és friss beszédű, és hát szedik ki belőle mindazt azokat az emlékeket, amiket lehet. Erről jut eszembe, hogy Engel Géza nyugdíjba készül, nagyon bánatos és nagyon összetört, persze, ismeri a Prozsa, hogy ne ismerni. Hát 89. évében van, úgyhogy tulajdonképpen éppen ideje, hogy nyugdíjba menjen, különösen, mert mostanában már nagyon rosszul lát, meg nagyon fáj a háta, úgyhogy már egyáltalán nem a régi, de nagyon keservesen szánja rá magát, hogy lemondjon az életéről, azt lehet mondani, mert azon kívül, hogy a feleségével nem is nagyon jól érzi magát otthon, és azt nagyon szerette, hogy a Korvinában úgy dédelgetik. Ma mi a napokban egy kitört ajtó ablakkal vagy ajtóüveggel csúnyán megvágta a kezét, össze kellett varni, és még gipszbe is tették egy hétre vagy 10 napra, hogy ne mozgassa, most már jobban van. Egyébként a mányiak nagyon rendben vannak, óriási tomboló élet van náluk állandóan. Tegnap itt voltak a Panka születésnapjára tortázni. Előző héten is itt voltak tartázni az apa születésnapján. Ja, a Pankának nagyon tetszett a szoknya, és nagyon jól is áll neki.
Bocsánat, erről eszembe jut, persze, hát nekem is volt születésnapom, és kaptam egy gyönyörű szép inget. El vagyok tőle ragadtatva, egyelőre még nem vettem föl, majd ezzel fogok legközelebb külföldre utazni az NDK-ba, arra majd rátérünk, most visszaadom anyám.
Ágata néni meghalt. Jó 10 hónapig volt nagyon-nagyon beteg, és hát tulajdonképpen már hónapok óta olyan állapotban, hogy várni lehetett, és mindenki várta is, hogy ne szenvedjen és halljon meg. 80 éves volt tavaly nyáron. Nagyon féltettem Mártit, aki a 10 hónap alatt nap mint nap reggeltől estig ápolta, hogy fogja ő ezt a változást kibírni, és bizony nem is bírta ki, mert a Ágata néni halála másnapján már bepörgött, és a temetés utáni napon bekerült kórházba, zárt osztályra, de most már jobban van, már a zárt osztályról kiengedték, úgyhogy remélhetőleg nem fog nagyon sokáig tartani az egész. Nem lesz könnyű, továbbiakban sem, az anyja egyrészt nagyon törődött vele, és hát mint tudod, nagyon fontos szerepet vitt a család életében. Aztán az Ágata néni most ott lakott az Alma utcában, a Fergék házában, de lent egy külön kis lakásban, amit eredetileg Annának csináltak, de hogy Ágata néni öregedett, átadta Annának a Feneketlen tónál az saját lakását, és ide költözött. Most ezt a lakást Gyuri kapja meg. Úgyhogy Gyuri elköltözik, és már egyedül lesz. Az NDK programot most már összeállítottuk, május 18-án indulunk, és olyan jó 2 hétig leszünk kint. Kicsit az időjárástól függ, hogy meddig, mert ha nagyon szép idő van, akkor talán felmegyünk a tengerhez is, ha meg nem, akkor inkább a harcban kirándulunk, meg városokat nézünk, és jövünk Berlintől lefelé. Lizától jött levél, fogunk vele is persze találkozni, és a júliusban jön hozzánk a 11 éves unokájával, a Stefának a fiával. Pankáik jól vannak, elég keveset vannak együtt, mert mostanában a Ferkónak rettentő nagy elfoglaltsága van, állandóan vidéki színházakba jár, most is nem van Kaposváron, hiszen este érkezik, hol Nyíregyházára, hol Kaposvárra, hol Kecskemétre viszik sürgőzenéket szerezni. A napokban találkoztam Csukás Istvánnal, ifjúsági író, akivel szintén csináltak közös darabot, ott megemlítettem a családi kapcsolatot, nagyon lelkesen magyarázta, hogy Ferkó milyen profi színházi zeneszerző, milyen nagyszerűen csinálja, továbbiakban is mennyi mindent akar vele együtt csinálni. Szóval nagyon dicsérte. Mi is rettentően sajnáljuk, hogy Pankáik nem tudnak menni hozzátok. Némi kölcsönt fel is ajánlottunk nekik, vagy valami pénzsegítséget, de olyan drága most már ez az utazás, hogy megértem, hogy nem tudnak ennyit költeni rá, annál is inkább, mert hiszen Ferkó akármennyit dolgozik és keres most, még egy családja van. Panka nagyon szeretné, hogyha ezzel a nagyon aranyos 6 éves Bencével többet lehetne együtt, és Kristóf és Bence többet lehetne együtt, de a mamája még mindig nem akarja, és Ferkó nélkül, hát persze nem lehet közeledni, Ferkó pedig azt mondja, hogy ő már nagyon sokszor próbálta, és a volt felesége elutasít minden közeledést, pedig igazán az volna jó, ha ők is valamilyen kapcsolatot tartanának, és főleg a két gyerek többet lenne együtt. Ha már nagy bánatunkra, még mindig nem jön testvérke.
Most meghallgattuk, amit eddig elmondtunk, és van néhány helyesbítés. Az egyik az, hogy abban a dombovári szobor ügyben, az eredeti szobor, amit a munkások vettek, az csak 30 ezer forintba került. És utána az állampénzén kellett a 250 ezret egy vacak szobrásznak adni. Gyerünk Falvinál kimaradt az, hogy József Attilát is ő adta ki elsőnek. A Ferkót nem a zeneszerzés miatt hívják a vidéki színházakhoz, hanem ott betanítani a darabjait, meg a hangszerelést, meg ilyesmit csinálni.
Hát, most fejezte be Ferkó a Kaposvári Színháznál egy ifjúsági darabnak a zenéjét, és közben már a Szolnoki Színház várja, méghozzá valami nagyon érdekes, azt hiszem a Mészöly Miklósnak egy darabját érdekes módon akarják dramatizálni, félig spontán, meg nem írt szövegekkel, meg zenével, úgyhogy az egész színházban ide-oda mozognak, szóval valami nagyon érdekes kísérlet lesz, most ez következik. Péter születésnapjára előre gratulálok, sajnos az ajándék ezzel szemben csak sokkal később fog megérkezni, egy nézegetni való művészeti könyv, és nagy örömömre sikerült egy antikváriumban megszerezni azt a Szabó Árpád könyvet, amit a mamájától kért. Tehát ez csak számításaim szerint május végén ér oda. Szervusztok, viszont hallásra!
Szervusztok, gyerekek!